Máté evangélium 4. fejezete, 12. verstől fogom olvasni. Kérlek, hogy bibliájtóban kövessétek ezeket az igéket. Tehát Máté evangéliuma 4. fejezet, 12. verstől, így hangzik Isten igéje. Amikor Jézus meghallotta, hogy János fogságba vetették, visszatért Galileába. Majd elhagyta Názaretet, elment és letelepedett a tengerparti Kapernaumba, Zebulon és Naftali területén, hogy beteljesedjék az, amit Ézsaiás prófétált. Zebulon földje és Naftali földje, a tenger melléke, a Jordánon túl pogányok Galileája. A nép, amely sötétségben lakott, nagy világosságot látott, és akik a halál földjén és árnyékában laktak, azoknak világosság támadt. Ettől fogva kezdte Jézus hirdetni, térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Amikor a Galileai tenger partján járt, meglátott két testvért, Simont, akit Péternek hívtak, és testvérét Andrást, amint hálójukat a tengerbe vetették, mivel halászok voltak. Így szólt hozzájuk, jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Ők pedig azonnal ott hagyták hálóikat, és követték őt. Miután tovább ment onnan, meglátott két másik testvért, Jakabot, a Zebedeus fiát, és testvérét Jánost, amint a hajóban atyukkal, Zebedeussal együtt rendezték hálóikat, és őket is elhívta. Ők pedig azonnal ott hagyták a hajót, és atyukat, és követték őt. Aztán bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, és gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget a nép körében. Ez is terjedt a híre egész Szíriában, és hozzávitték a sokféle betegségtől és kintól gyötört szenvedőket, a megszállottakat, holtkórusokat és bénákat, és meggyógyította őket. Nagy sokaság követte Galileából, a Tízvárosból, Jeruzsálemből, Júdából és a Jordánon túlról. Foglaljatok helyet! Nos, nagyon nagyszerű kijelentések vannak ebben az ige szakaszban is, amelyet a nekünk adott világosság szerint megpróbálunk kiásni. Az első kijelentés ugye nagyon meghökkentő már az első mondata ennek az ige szakasznak. Azt mondja a Biblia, hogy amikor Jánost börtönbe vetették, Jézus megkezdte a szolgálatát, Galileába ment, és ott a galileai szolgálatát kezdi meg. Jánosról tudjuk a Lukács evangélium a 3. fejezetének 19-20-as verseiből, hogy mi is okozta, váltotta ki azt, hogy börtönbe zárták. Lukács 3.19-20-ban következőt olvasuk erről. Amikor pedig megintette Heródes negyeres fejedelmet, a testvére feleségéért, Heródiásért, és minden gonosz tettéért, Heródes mindezt még azzal tetézte, hogy börtönbe csukatta Jánost. Tudjuk, hogy majd később Szalome táncának hatására Heródiás, aki gyűlölte Jánost, kivégeztette Heródes által ugye Jánost. Nos, mi is történt itt? Csak egy pár gondolat, nagyon jellemző mai társadalmi viszonyok között is. Heródes megkívánta Heródes Fülöp, azaz testvérének a feleségét, Heródiást, és Heródiás is megkívánta Heródest, és összeszűrték a levet. Heródesnek volt felesége korábban, attól elvált, ez volt az Antipász, Heródes Antipász, azért vált el tőle, hogy feleségül vehesse a testvére feleségét. Na most ugye ez egy elég hát felkavaró esemény volt az egész Izraelben. Gondolom, hogy az emberek suttogtak, hogy hallottad, hó, de borzasztó, még ilyet, hát azért ez mégis csak túlzás. És találkozott ezzel a bemenítő Jánossal, Heródás, és János mondta neki, hogy bűnben élsz, tér meg, házasságtörő vagy, testvéred feleségével élsz együtt, a feleséget elhajtottad, elváltál tőle csak azért, hogy egy újabb bűnös kapcsolatra lépj ezzel az asszonnyal. Nyilván ez volt a gyűlöletnek az oka, meggyűlölte őt Heródes Antipász, és meggyűlölte őt Heródiás is. Milyen érdekes reakció az intésre. Tipikusan ez történik, amikor intéssel találkozik valaki, Isten intésével találkozik valaki, és figyelmeztetésével találkozik valaki, kétféle utat lehet választani. Az egyik út, amit lehet választani Isten intésére, a gyűlölet. Hogy meggyűlölöd az Isten emberét, az Isten követét, és nyilván benne Istennek a szavát meggyűlölöd, és ölni akarsz. Inkább el akarod pusztítani, ne is hallanád. A másik hozzáállás pedig, amit szintén Bemerítő János szolgálatának kapcsán látjuk, az embereknél a megtöretés, a megalázkodás, a megtérés útjának választása. Nem ugyanaz a gyümölcse a két útnak, nem ugyanaz a vége a két útnak. Egyik a halálba vezet, a másik pedig az életbe vezet. Ezért egy figyelmeztetés állít nekünk mindannyiunknak, hogy amikor Isten figyelmeztet bennünket, akár az ő szolgáin, a testvéreinken keresztül is, hogy melyik utat választom. Felfúvalkodok, megsértődök, fölkapom a vizet, elzárkózom, elszigetelőzök, kilépek, elrohanok, otthagyom, megszakítom a kapcsolatot, nem megyek már gyülekezetbe, mert engem ott nem szeretnek, és sokféle reakció lehet az intés kapcsán, ami az emberek hoznak, és rosszul döntenek. A pozitív és jó reagálás az lett volna Heródes részéről, hogy megalázkodik, megtér, fogja a feleségét, visszaküldi a férjéhez, és ő meg visszaveszi a saját feleségét, akivel szövetségi hűség kötötte volna össze. De ő nem ezt tette, hatalmát arra használta, hogy elnémítsa az Isten szolgáját, és úgy gondolta, hogy ezzel Isten is el fogja némítani. Ez nagy tévedés. Mert azzal, hogy Jánost elnémította, nem tudta Istent elnémítani. Ugye folytatásban találkozunk Jézus szolgálatával, és ott is van konfliktus. Ezzel a Heródessel Jézusnak is. Na, a konfliktus gyökere. Tudjuk azt, hogy már beszéltünk itt róla, hogy Heródes edomita volt, azaz Ézsau leszármazottja. Ézsaura a Biblia ad egy kijelentést, és arról a szellemről, az a szellemiségről, lelkületről, amely Ézsaut és Ézsau örököseit jellemezte. És jellemzi ma is. A zsidókhoz írt levél 12. fejezet 15-ös 17-es versei, ez a szakasz beszél erről a lelkületről, erről a gondolkodásmódról és hozzáállásról, amely Ézsaut jellemezte, és Ézsau sorsát megpecsételte. Zsidó 12, Zsidókhoz írt levél 12. rész, 15-től 17-es verség, így hangzik. Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el az Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egyetlen tál ételért eladta elsőszülöttség jogát, mert tudjátok, hogy később, amikor örökölni akarta az áldást, elutasították, mivel a megtérés útját nem találta meg. Noha könnyek között kereste. Látjátok, milyen örökség? A heródesi örökség, Ézsaúnak a leszámozottja, nem találta a megtérés útját az ember sem meg. Szembesült az, hogy elrontott dolgokat, és nagyon érdekes összehozza a zsidókhoz írt levél írója az Ézsau kudarcát a kegyelem elutasításával. Hadd mondjam nektek, hogy biztos vagyok benne, hogyha visszagondolsz az elmúlt hetedre, akkor ebben vannak sikerek, győzelmek, és vannak kudarcok is. Amen? Így van? Vannak sikereid, amiket sikeres voltál, és vannak kudarcok is. És melyikre emlékszünk legintenzívebben? A kudarcokra. Igaz? A kudarcok ott zakatolnak sokszor az ember bensejében, lelkében, elméjében, hogy elrontottam, elhibáztam, lemaradtam róla. És ez volt Ézsaunak az öröksége, hogy állandó ez a kudarc élmény, ez a kudarcos lelkület volt rá jellemző. És nem a kegyelem, hogy elrontottam, de Uram, bocsáss meg, segíts nekem, hogy ne kövessen még egyszer hibát el, még egyszer, adj kegyelmet nekem. Ugye ez az új szövetségnek az áldása, hogy ha elrontottam dolgokat, akkor az a szembe tudok nézni, veszem az intést, veszem a figyelmeztetést, és megtérek. És hogy hálás lelkület jön ebből ki, nem pedig önmarcangoló elutasítottság jön az ember szellemébe létre. Így van? Látjátok, milyen jól tudok erről beszélni? Ugye a saját tapasztalatait mindenki könnyen tudja megosztani, amikor az ember találkozik és harcol ugyanazok a dolgokkal. Mert hát valójában mindannyiunkat ugyanazok a kísértések értek, csak lehet más jellegűek voltak, de hát az elmúlt éve pont a kísértésre volt szó, és arról beszéltünk, hogy jönnek hullámokban a kísértések. Nem lepődnék meg, hogy nehéz hét után lennél, mint én is. No, tehát van a dolgok, amiket elrontunk. Igen. Ézsau elrontott dolgokat, de a megtérés útját nem találta meg, nem tudott élni Isten kegyelmével, mert erőből akarta visszaszerezni, erőből akarta megoldani, nem megalázkodásból, nem a meghajlás útját választotta, hanem nem az alázat útját választotta, hanem erőből neki ment, és vissza akarta venni a jogot, ugye megbosszulni akarta, meg akarta ölni Jákobot, ugye ez az indulat, ez a lelkület volt benne, és nem pedig az alázat útja volt. Már pedig megvan írva, hogy Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmét adja. Tehát, ha vannak elhibázott dolgaink, mi a legrövidebb út? Az alázat. A beismerés. A töredelem. Ez a legrövidebb út a szabadulásra. És erről beszél a Szentírás, hogy Ézsaunak az öröksége az, hogy nem találta a megtérés útját, mert büszkén, gőgösen ellenállt az igazságnak. Nézzétek meg, nem Heródes ugyanezt teszi? Nem ez az örökséget látod, az edomita örökséget látod, Heródes, mert hogy ellenáll az igazságnak, keményen, hatalomból, pozícióból, börtönbe vetlek, majd én ellátom a bajodat, elnémítalak, nekem ne beszélj! Ez a testi örökség. Ézsau egy testi ember volt, egy talentjét olvassuk, eladta az elsőszülöttségjogot, és kereste utána megtérés útját, csak nem jó helyen. Tehát ő akarta megváltoztatni a sorsát. Ő akart valami változást kihozni, és valamit elérni ember erővel. Ez a öröksége, Heródes öröksége, és nézzétek meg, ahogy Heródes szemben áll Jánossal, ahogy majd Heródes szemben áll Jézussal, ugyanez a szembenállást lehet látni Ézsau és Jákob között. Ez a szembenállásnak az örökségével találkozunk, látjuk, találjuk magunkat szemben, ahogy egy nagyon való olvasó is a feleségem most éppen ez az ézsai örökséget, a szembenállás örökségét, amely lejön most ebben az ige szakaszban is, és ez a lelkület, aminek mindenképpen egy figyelmeztetés kell, hogy legyen, és egy bátorítás kell legyen, hogy igen, vannak és lesznek elrontott dolgaink, mert nem vagyunk tökéletesek, ugyanis ha tökéletesek lennénk, hol lennénk? A mennyben lennénk. De most a tökéletességre törekvés állapotában vagyunk, és amiért mi tökéletesek lehetünk, az az Isten kegyelme, amely megtisztít, helyreállít, amiről énekeltünk is Jézus véréről, amely elég erős ahhoz, hogy bűnöket eltöröljön. Nagyon fontos, eltörli a bűn, nem befedi a bűnt Jézus vére. Mint az Ószövetségben eltakart, elfette Jézus vére, meg elmossa, eltörli. Óriási különbség, mert Jézusnak az áldozata egyszer s mindenkor elegendő áldozat, az Ószövetségi áldozat meg ideig való áldozat volt. És nem volt tökéletes. Mivel Jézus áldozata, mint tökéletes áldozat, tökéletes volt, büntelen volt, tiszta volt és szent volt. No, tehát azt is látjuk, hogy Jézus Názaretben nevelkedett, és azonban első tanítványaival, a tanítványaival első találkozása Júdában történik a bemerítkezésének a helyén, azon a vidéken, ahol bemerít János bemerít. Talán visszacseng nektek is, majd egy ige szakaszban meg is nézzük, amikor bemerítő János beszél arról, hogy ím az Isten báránya, és akkor ugye elkezdik az első tanítványai követni őt, és akkor mint egy lavina mennek ott sorba a hírek, mindenki hívja a barátját, ismerősét, hogy gyere, mert megtaláltuk a Mesiást. Tehát látnod kell, hogy Jézusnak volt egy találkozása a tanítványaival a bemerítkezések környékén, és Júdában volt, és amikor elfogják Heródes elfogadja Jánost, akkor az északi tartományba megy, Galileába teszi át a működésének központját. Van Názaretben is egy szolgálata, arról Lukács nagyon bőven ír, egy picit említeni fogom, ezt is bele fogunk tekinteni ebbe is, bár nagyon szeretem tartani magam csak a Mátéhoz, de nem lehet. Tehát néha ki kell tekintenünk, kicsit a másik evangélista szemszögéből is a evangéliumi kijelentésekre. Tehát az első dolog volt tehát, hogy János fogsága és az Ézsai öröksége, amely tanítás mindannyiunknak és a hozzáállásunkat mindenképpen érdemes megvizsgálni, hogy amikor hibázunk, hogy károsztatás jön az életünkbe. A kegyelmet úgy is el lehet utasítani, hogy keserűséget engedek a szellemembe, a szívembe, és egy károsztatást engedek magamra. Értitek? Szóval ez nem, tehát az erőszak nem zárja ki, hogy egy károsztatás van mögötte, és egy önelvetés van mögötte, mert Ézsauban is ez volt. Csak ez neki egy erőszakban, egy kevésségben, egy gyilkos indulatban jött ki, lehet egy dac is, egy duzzogás, egy csendes, passzív ellenállás is lehet ugyanolyan Ézsau jellegű hozzáállás az embernek, ami nem olyan látni, és nem töröd össze a vázát, De lehet, hogy belül gonosz és gyilkos indulatokat engedek, vagy enged a szívedbe. De ugye a mi örökségünk, a mi jövőnk nem ez, hanem megalázkodás, az alázat útja, mert Isten az alátosnak a kegyelmét adja. Ezért tanít bennünket Isten igéje és a példáján, hogy mi a kegyelemmel éljünk. Ismerjük be, fogadjuk el a kegyelmet, és menjünk tovább Isten kegyelmének erejével. A második dolog, amiről szeretném, ha elgondolkodnánk együtt, új remény a reménytelenség földjén. Ezt a címet adtam ennek a résznek. Új remény a reménytelenség földjén. Azt olvassuk Jézusról, hogy Kapernaumba ment Nazaretből. Nazaretben volt egy bemutatkozó szolgálata. Azt mondjuk, hogy nem a legsikeresebb volt. Picit majd talán beletekintünk ebbe az epizódba is, de most nem ezzel foglalkozunk. Tehát Kapernaum egy nagyon jelentőséges város volt. Érdemes tudni, és később ennek lesz jelentősége, hogy a Damaszkuszból Egyiptomba a tenger mellett vívő út vezetett át Kapernaumon, egy jelentős kereskedelmi útvonal mellett feküdt, egy pezsgő nagyvárosa volt Galileának. Tehát Jézus, amikor Kapernaumot választja, akkor egy ilyenfajta mozgásban lévő város használó rengeteg emberrel tudott találkozni. Tehát sokféle ember egészen a pogány vidékekről, a szíriabeliek és az egyiptomiak, hogy mozogtak, jöttek, mentek a kereskedelmi útvonalon, találkozhattak az evangélium tanításával. Tehát Nazaret, ugye tudjuk, hogy fontos település volt, mert egy profécia teljesen Nezer, a sarj, a Dávid gyökere és ága, ugye, és akkor néztük ezeket az igéket, és de aztán átmegy Kapernaumba, amely egy olyan jelentőséges város volt ott abban a térségben, ahol sok emberrel tudott Jézus kapcsolatba kerülni, és sok ember felé tudta képviselni az Isten országának evangéliumát, amely egy nagyszerű örömhír. Aztán itt megjelenik ebben a szolgálatban, ugye gyakorlatilag Kapernaum annak a térségnek is egy jelentős városa volt, tehát azt a Zebuloni és Naftalini örökséget összefogva jellemezte azt a területet, földrajzi területet is, ez a város, és mozogtak benne az emberek abból a térségből. És azt mondja itt Máté, felfedezni véli, hogy megint egy profécia teljesedik be ezzel a helyválasztással, hogy ő éppen Galileában kezdi meg gyakorlatilag a legerőteljesebb misszióját, és óriási mennyiségű szolgálat, igehirdetés, töménytelen mennyiségű csoda történik Galileában, a galileai szolgálatá kapcsán Jézus Krisztusnak. Na nézzük meg ezt a profétai szót, amely az Ézsaiás proféta könyvének 8. fejezetéből van idézve Máté által, de nézzük meg az Ézsaiás proféta könyvében, mert picit többet szeretnék olvasni ebből az ige szakaszból, mint ami itt idézve lett, nagyon tanulságos. Legalábbis én annak tartom. Ézsaiás 8:19-től a 9. fejezet első verséig olvasom ezt az ige szakaszt. Tehát Ézsaiás 8:19-től 9:1-ig. Ha majd azt mondják nektek, hogy forduljatok halott idézőkhöz és jövendőmondókhoz, akik suttognak és mormolnak, ezt felejétek. Nem Istenéhez kell fordulni a népnek? A holtakhoz kell fordulni az élő helyett? A törvényre és intelemre figyeljetek, hiszen ők olyan dolgokról beszélnek, amelynek nincs jövője. Szomorúan és éhesen bolyong a nép az országban, ha éheznie kell, fölháborodik, gyalázza királyát és Istenét. Fölfelé néz, majd földre tekint, de csak nyomorúságot és sötétséget lát, nyomasztó borút homályba taszítva. De nem marad sötétség ott, ahol elnyomás van. Először megaláz a Zebulon és Naftali földjét, de végül megdicsőíti a tenger felé vívő utat, a Jordánon túli részt, a pogányok területét. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog. Hát szenzációs ige szakasz. És mindenképpen kiemelném azt, hogy a népnek a reakciója a nyomorúságban, megint ugye ez az Ézsau öröksége, ez, hogy gyalázza Istenét, és gyalázza királyát. Mikor éhezik, amikor már ugye hasán is érzi az ember a nyomorát, a nyomorúságot, az a legutolsó, tudjátok? Tehát az ember a nyomorúságnak sokáig ellen tud állni, sok mindent kibír, de amikor az éhség eljön az embernek, tehát az éhezés is eljön, a fizikai testének a szükségei sincsenek, a minimális szükségei sincsenek betöltve, akkor már elvadul a helyzet. És mit csinál ez a nép? Ugye egyrészt figyelmezteti Isten igéje ezt a népet és nemzetet arra, hogy az örökség, amelyben ők gyökeret vertek, hogy a pogány népek örökség, ez a halott idézőknek, a kuruzslóknak, a jövendőmondóknak, a különféle okkult praktikáknak a forrására való támaszkodás juttatta őket ide. A saját rossz döntései következménye volt az, hogy ítélet alá került az a terület, és családok, az emberek is éhezniük kellett. Annak ellenére, hogy megtértek volna, és beismerték volna, tehát annak ellenére, ami történt velük, és beismerték volna a bűneiket, beismerték volna a vétkeiket, mit csinálnak? Lázadnak. Isten káromolják, és a vezetőiket káromolják. Megint olyan megdöbbentő dolog, magyar realitás, magyar világ, mi szokott jönni egyből belőlünk? A szemét, a tekergő, a csavargó, a tolvaj, a hazug. És hát sok mindennel szoktuk illetni, tisztelt a kivételnek persze, az ország királyát, vezetőjét. Már pedig azt mondja a Biblia, két dolgot mond, a Példabeszéd 19.3. Tehát olyan furcsa ez nekem, mert tehát borzasztó brutális, hogy Magyarországon folyik. Tehát a szemünk előtt lopják el az országot, és akkor jönnek ezek az igék érted, és akkor keresztre vagy feszítve, mert egyszerűen ledöbbensz, hogy Isten igéje mit támogat, és mit nem támogat. Aztán Példabeszéd 19.3. Mert az ítélet egészen Isten kezében van. Tehát nem azt mondom, hogy nem fog Isten ítélni. Isten ítélni fog, de itt vannak egy bizonyos szellemi törvényszerűségek. Tehát például beszélek 19.3. Az ember saját bolondsága vezeti félre, mégis az úr ellen zúgolódik a szíve. Tehát az ember megcsinálja a balhét, hoz egy csomó rossz döntést, nem tiszteli az igét. Nem tiszteli Isten beszélét, hanem figyelmen kívül hagyja. Figyeljetek, Isten igéje olyan csodálatos módon kijelentéseket ad az életünk minden területére vonatkozólag, és végül semmi más nem kéne csinálni, csak azokat megtartani, és azt szerint élni, és áldás lenne a részünk. De hogy mennyire nem tiszteljük Istent, vagy mennyire tiszteljük Istent, az abból látszik, hogy az ő igéhez milyen viszonyunk van. Tehát megcsinálták a balhét, mindjárt fokozom ezt a, amit itt mond, a reménytelenség földjén új reménység támad, a halál. Azon a földön, ahol azt mondja a Biblia, hogy a halál volt a legjellemzőbb jelenség. Ez volt a sötétség földje, azt mondja a Naftali Zabulon földje, ahol a halál volt jelenlévő, tehát az volt a normális, hogy halál van jelen azon a földön. A sötétség jellemezte ezt a földet, és olyan mélységbe kerültek, azt mondja az ige, hogy éheztek, tehát már a fizikai lét fenntartáshoz sem volt megfelelő forrásuk. És Isten ellen lázadtak. 2 Mózes 22, 27-ben van megírva, amit egyébként az Apcsolya 23 és 5-ben Pál apostol idéz. 2 Mózes 22-27, a főpappal kapcsolatban, aki nem a legszimpatikusabb figura volt akkor sem, mégis Pál ugyanezt az igét idézi. Istent ne szidalmazd, és néped fejedelmét ne átkozd. Az Úr bocsássa meg, amikor ezt tettem Magyarországon. És nem azt mondtam, Istenem, végül is csak a bűneink büntetése ért el bennünket. Az istentelenségünk, az Isten nélkül állapotunk, az egyháznak a kommunista rendszerben, ahol megalkuvása. Hallottam, hogy volt olyan közösség, ahol nem is tudom, csak 2 vagy 3 ember nem volt beépített ügynök a legfelső szinteken az egyházban. A rádióban hangzott el. Tehát ezek megdöbbentő dolgok, és ezzel az örökséggel az egyház Magyarország nem számolt még el. Nem tért meg nyilvánosan a nép előtt, és nem vallották a bűneit, hogy vétkeztünk, bűnkövettünk el, a sátánnal szövetkeztünk, hogy nekünk ne kelljen börtönbe kerülni, és nekünk ne kelljen szenvedni az igazságért. Nem mondok ítéletet felettük, Isten, aki ítéletet mond, és ítéletet fog tartani, mindenki felett cselekedete, szerint én felettem is, de tanuljunk ezekből a példákból, és ismerjük fel azokat a lehetőséget, szituációkat, amikor igenis vállalnunk kell az igazságot, és szerintem egyre kritikusabb helyzetekbe fogunk kerülni az Isten igazságáért. Egyre élesebb lesz a különbség. És nincs mese, a népet fejedelmét ne átkozd, ezt mondja a Biblia. És akkor még hogyha megkeresel pár azonosége helyeket, ott egy csomó helyen ezekről beszél a Biblia. Isten ne szidalmazd, hát Isten káromló beszélek, az Isten számon kéri az embert, meg kell térni. Nos, Zebulon és Naftali földjéről még, hát hosszú évtizedekig háborúk helyszíne az Északi Királyság, és csak néhány ilyen epizód, Tiglat, Pileszer, Asszír uralkodó három hadjáratot folytat ebben a térségben, és ebben kettő érinti Izraelt, az Északi Királyságot. Aztán Szalmanasszár három évig ostromolja Samáriát, majd végül ő meghal, és Szalgon fejezi be, amikor 27.290 zsidó deportálnak, és viszik el Asszíriába. Nagyon fontos ez is, az Asszíria, majd vissza fogok térni rá, amik a kijelentéseket olvasok, elképesztő. Szanherib hadjárata Júda ellen 701-ben 200.150 zsidó deportálnak. Szóval az akkori népsűrűségnél ez óriási szám. Tehát óriási néptömegről van szó. Tehát gyakorlatilag lakatlanná váltak városok, területek, alig lézengtek, szédelektek emberek. Miután ugye meggyilkolták, megölték őket. Aztán azért az asszírok brutalitásáról is vannak fejezések. Egyrészt a kor legmodernebb hadifelszerelésével vonultak föl, de mégsem ez volt a legerősebb fegyverük, hanem a pszichológiai hadviselés volt. Tehát holtesteket akasztottak oszlopokra, és rakták az utak mellé őket, vagy a leigázandó városok köré kiakasztották őket. És ezért gondoljatok bele, akkor kinéztek az emberek, vagy mentek, jártak, keltek, és a rengeteg hullát látták fölakasztva az oszlopokon. És ez a terrornak a légköre, halálnak a légköre, szellemisége. Aztán azt is csinálták, hogy levágott fejekből halmokat raktak, halmokat építettek, és a másik, ami brutális volt még, hogy elfogott foglyokat élve megnyúztak. És erről volt a híreset. Tehát ő kezükbe esni, ez egy brutális halál várt rá. Na most erre mondja a Biblia, hogy akik a halálföldjén lakoztak, a sötétségben laktak, gondolod be, ez évtizedekig. Tehát nemzedékek selkennek, nőnek fel úgy, hogy elvitték nagyapámat, megölték a szomszédomat, megölték a nagynénémet, megnyúzták a testvéremet, megerőszakolták az édesanyámat, és ez a légkör volt jellemző erre a földre, ahol Jézus elmegy az evangélium üzenetével. Pogányok Galileájának nevezi a Biblia ezt a területet, ez pedig onnan ered, hogy egyrészt nem űzték ki a zsidók a pogány népeket, erre már utaltam, és sajnos megmaradtak, mint tövis az oldalukban, és eltanulták az utálatos szokásaikat, a bálványimárás, a halott idézést, ezeket a fajta utálatos kultuszokat, a gyermekeiket áldozták fel bálványisteneknek. Aztán egy másik szintén tény, hogy Észarhaddon Asszír király és Asszurbanipál Asszír király is erőszakos betelepítéseket hajt végre az Északi Királyságban, jellemzően főleg Samáriát érintett ez a terület, és vegyes házasságok jönnek létre, tehát gyakorlatilag etnikailag feloldódik a zsidóság, és keveredik egy pogány kultuszú, pogány kulturális háttér rendelkező népcsoportokkal, népekkel. Tehát ebből a szempontból is jellemzően erősen pogány behatás volt ezen a területen, és ide megy Jézus. Nem arra a területre, amit Júdának, Jeruzsálem környékének volt jellemző, hogy a judaizmus erősen tartotta magát, főleg a farizeusok kapcsán. Azt mondja, a Biblia nem marad sötétségben ott, nem a sötétség ott, ahol elnyomás van. Érzitek ezt a gyakorlatilag szellemi, démoni légkört, ami uralkodott ezeken a területeken. Ez az ördögi örökség, ez a gonosz örökség, amely jellemezte ezt a földet. Ez a óriási szellemi teher, amely jellemezte ezt a földet. Azt mondja Isten igéje, hogy ugye a tenger felé vívő utat megdicsőíti az Isten, ugye, és nagyon érdekes, hogy Asszíria felé megy az út, egyik oldalon, a másik oldalon pedig a tenger felé vezet, és lemegy Egyiptomba. Azt mondja Isten igéje, hogy Asszíriába jött az ítélet és a pusztítás a nemzetre, de ki fog zendülni Isten világossága az ellenségre is. A gyötrőkre is ki fog zendülni az Istennek a világossága, az evangélium szabadítása. Ezáltal bizonyosát tesz Jézus Krisztus arra, hogy áldjátok ellenségeiteket, és ne átkozzátok. Azt mondja Ézsaiás 9.1-ben, a nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát, a halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog. Ugye hát az említett történelmi háttérből fakadóan látszik, hogy mekkora is volt ez a sötétség ezen a területen. Viszont mégis volt annyi pozitívum, hogy nem voltak annyira elvakultak, mint a jeruzsálemi és a judei zsidók, akik teljesen elvakultak voltak a saját vallási ideológiájukban, vallási szokásaikban. Itt volt egy nyitottság ezen a területen az új kegyesség irányzatokkal kapcsolatosan. Aztán a harmadik dolog, amit szeretném említeni, a megoldás. Jézus a Máté 4.17-ben azt mondja, hogy ettől fogva kezdte Jézus hirdetni, térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Itt a megoldás. Nagyon érdekes, ugye többször beszéltünk már róla, hogy Máté a mennyek ország kifejezés 33-szor használ, és Isten országáról a 28 részben, ami 28 rész lehet osztva az evangéliumban, 50-szer beszél. 50-szer említi az Isten országát. Ugye Isten országa nem egy vallás. Nem egy vallási felekezet, hanem az élet. A megtért ember, az újjászületett ember Istennel való közössége, amely kihat az életének minden területére. Ez nagyon-nagyon fontos igazság. Úgy látom az egyháznak, ezt újra föl kell fedezni. És látom, hogy az Isten országával kapcsolatos kinyilatkoztás, kijelentés a mai korszakban egyre inkább jön a Szentlélek által, és egyre inkább kezd az egyházról leszakadni a gondolkodásmódbeli korlátok, a homály az Isten országával kapcsolatosan, és a felekezetiességből nyílik az egyházban az elme, a szellem arra, hogy Isten országában úgy gondolkodjon, hogy Isten országa az, amilyen apa vagyok, Isten országa mutatkozik meg abban, amilyen barát vagyok, amilyen diák vagyok, amilyen munkatárs vagyok, amilyen gyerek vagyok a szüleimnek. Tehát Isten országa az is. Minden reláció az életünknek Isten országában zajlik. Isten országáról beszél. Isten országa az erőforrásai vehetők igénybe, ahol csak éljük az életünket. Ez mekkora felszabadulás, és mennyire nem egy képmutató élethez fog vezetni, hogy valamit föl kell venni vasárnap. Hogy most belépek Isten országába vasárnap a dicsőítés alatt, és hú, de jó lesz, és akkor majd kibírom valahogy hétfőn. Nem, erről szól, a vasárnap is egy része Isten országának, egy nagyon fontos és kiemelkedő része, és egy fontos bibliai igazságot töltünk be ezzel is, és egy nagyon jó forrásunk nekünk a vasárnap Isten tisztelet, és gyakoroljuk úgy, mint az első keresztények ezt gyakorolták, a hét első napján jöttek össze, a Krisztus feltámadásának örömünnepén, ezért jövünk össze vasárnap, egyébként nem mi találtuk ki, ez az első perctől kezdve így gyakorolták a keresztények, de mégis Isten országában mozgok, amikor holnap elmegyek a munkahelyemre. És nem felesleges dolgot csinálok, amikor csinálom a munkámat, és igyekszem azt kiválóan végezni, hanem Isten országát építem. Nem nagyszerű dolog? Tehát nem egy tehertételnek érzem, hogy csinálni kell, nevelni kell a gyereket. De jó volt a Gyuriben, amikor dicsőítettünk. Most meg itt van a mosatlan, meg a mosnivaló, meg a gatyazokni, meg bugyi, meg minden. Mindenki után én teszek rendet. Ugye, Isten országában vagyok. És az Úrért teszem azt is, amit teszek. Képviselem Krisztust az én családomban. Vagy mint férj, sorolhatnám, mondhatnám, hogy igen, hazamegyek, akkor is Isten országát képvisel, amikor vasárnap Isten tiszteletére hazamentünk. Vagy amikor ide készülünk. Vagy amikor kett szerda van, vagy amikor házi csoport van. Isten országában mozgunk. Az Úrral vagyunk. Nem kell ezt nélkülöznünk. A közeljött, ugye elközelített azt jelenti, hogy közeledik, közeljön, vagy a szó töve, közel, azaz melletted van. Azt mondja Jézus, megérintheted Isten országát. Ezt írte az embereknek, figyeljetek csak, megérinthető közelségbe jött Isten országa. Lássátok meg, tapasztaljátok meg. És akkor így tesz bizonyságot Jézus Krisztus erről a dologról. A Lukás 4.18-tól, amit említ ugye a evangélista Lukács evangéliumában, hogy idézi a Ézsaiás 61.1-2-t. Milyen jó, hogy van hangerősítés, halleluja. Az Úr lelke van én rajta, mivel felkent engem, hogy evangéliumit hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy szabadulást hirdessem a foglyoknak, és vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássa a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Sok igazság, nem fog mindegyiken végigmenni, hogy milyen elemeket tartalmaz maga ez a kinyilatkoztás kijelentés, és ugye az Úr bosszanásának napja így fordítódik második vers, második része, de most itt Jézus, amikor meghirdette, nem az ítéletet hirdette meg, hanem a irgalmat és az Isten kegyelmét hirdette meg. Az Isten irgalmát és kegyelmét hirdette meg. De csak egy dolgot emelnék ki, érdekes volt, amikor utána olvastam ennek, a fogoly kérdést szeretném csak idehozni. A foglyok az katonai fogalom. Tehát hadifoglyokat jelent. Nagyon érdekes kétfajta aspektus. Egyrészt a Galileáról eddig elmondottak, tehát hogy ott hadifoglyok voltak, akiket elhurcoltak. Tehát nagyon érdekes, hogy megtöri ezt a fajta rabságot, és nyilván beszél a hadi állapotról, amelyben áll a kereszténység, és áll a hívő ember a sátánnal szemben. És nyilvánvalóan vált ezt Isten igéje, hogy egyrészt ugye vannak emberek, akik haláltól félelem miatt egész életükben rabok. Tehát nézzétek meg a H1N1 témát. Hát amikor egy gyerek azt mondja a szülőnek, hogy azért nem oltatsz be, mert azt akarod, hogy meghalljak, akkor nagyon megdöbbentő a média ereje. Tehát ugye elhíresztelik, hogy mennyien haltak meg, és valójában, amikor hallasz szakembereket, azt mondják, hogy semmilyen nem haltak meg többen, mint más influenza vírus kapcsán, és ráadásul legtöbb haláleset pedig hát valamilyen más betegséggel párosulva szövődmények miatt okozott halált. Nem szeretném lebecsülni ezeket a járványokat, a vírusokat, de azt gondolom, nem kell nekünk butának se lenni. Viszont mire játszik rá az ördög a halálfélelemre? A rabságnak, a rabtartása az egyik legerősebb ereje a bűn és a halál. Tehát nem véletlen, hogy halálföldjén lakóknak jött a világosság. Ugye itt már kiterjeszte az Isten igéje minden emberre a Krisztusnak a szolgálatát, a szabadítását, hogy aki haláltól félelem miatt rab volt, mert nem tudott mit kezdeni vele. Miért pánikolnak ma az emberek a vírusoktól? Jelenségben most éppen ezt a vírus van, de volt itt már madárinfluenza, volt itt sertésinfluenza 76-ban. Most van a... Milyen influenza ez? Ugye ez már most H1N1, tényleg, már most nincs, misztikus neve van. Tudományosabban hangzik ez a vírus. Az Úr áldja meg titeket egészséggel, és őrizzen meg nem csak a H1N1-től, hanem más fertőzésektől és vírusoktól is. No, tehát mennyire aktuális és mennyire fontos üzenet, hogy nem kell félned a haláltól. A halál egy ajtó, egy kapu az örökké valóságba, és nem a vége valaminek, hanem folytatni fogod az Istennel való közösséget, sőt, elkezded azt a színről színre való közösséget, amely most reménység szerint a tiéd. Tehát a hívő ember teljesen másképpen viszony a halálhoz. Én ezzel nem azt mondom, hogy akkor szippantjuk be hányan egyet, azonnal próbáljuk ki. Nem beszélek, értitek? Szóval nem egy ilyen fajta Isten kísértésről beszélek, mert nyilván influenzás időszakban jó vitamint enni, citromos teát inni, és stb. Majd küldök nektek egy e-mailt ezzel kapcsolatosan, mert kaptam egyik kedves ismerősömtől a fokhagyma, a krém, meg mindenféle ilyen gyógymódokat, amik oltás nélkül is segíthetnek. Jó. No, tehát nyilván mindenkinek személyes felelősség ez az oltás téma. Én inkább csak arra a részére szerettem volna utalni, hogy nézzétek meg, hogy a félelemkeltés által próbálják az embereket késztetni arra, hogy az a 6 millió oltóanyag azért elfogjon. És innentől kezdve természetesen mindenkinek magának a felelőssége, hogy mit csinál, mert nyilván ebben nem lehet egymás helyet dönteni. Oké. Okay. Tehát ez a fogoly kérdés. Ről beszéltünk. Aztán négyes dolog, az elhívás kérdése. Nagyon tanúságos. Ez is. Az elhívás. A János 1:35-51-ben olvasunk arról az első találkozásról, ahol amikor találkozik Jézus a tanítványaival, de ugye úgy tűnik, hogy találkoznak, beszélgetnek, megismerik Jézus, de még visszamennek a saját foglalatosságukba, és nem válnak ugye abban a mester és tanítványai elkötelezettségben részévé Jézus szolgálatának és életének. Aztán azt olvassuk itt a Máté 18:22-ben, hogy megszólítja őket, hátra hagyják az ő foglalkozásukat, és követik Jézus Krisztust. Na most. Nagyon fontos dolog, egy nagyon érdekes dolgot hallottam nemrégen egy tanításból, és nagyon megragadta a szélmet nekem is, hogy van különbség az elhívás és az elküldés között. Ugyanis Itt Jézus világosan mondja, hogy elhívta a tanítványait, de még nem küldte el. Néha mi keresztények összekeverjük ezt a kettőt. Van egy nagy elhívás az életünkön, és már megpróbáljuk azt is csinálni, amire elhívattunk, felkészülés nélkül. Tehát nézzétek meg, tipikus gondolkodásmód a mai világban, hogy valaki, azt hiszem Andyről mondták, aki voltak most Angliában, hogy valaki gyereket vállal, és természetes neki, hogy a kocsit akar vezetni, akkor jogosítványt szerez, mert a kocsi autóvetés nem megy magától, de nem természetes, hogy a gyerek fogadásra, vagy a gyerekvállásra kapcsolatban föl kell készülni. Tehát hogy az ember nincsen készen, csak úgy magától, hogy akkor hogyan fogja nevelni, hogyan fogja gondozni, hogy arra tanulni kell, arra készülni kell, utána kell olvasni, tájékozódni kell, beszélgetni kell olyanokkal, akik már előrébb jártak. Tehát föl kell készülni. Vagy a házasság kérdése. Mindenki természetes, hogy kell végzettség bizonyos foglalkozások végzéséhez, mert meg kell ismerni a szakmát ahhoz, hogy valaki ezt tudja csinálni. De teljesen normális, két teljesen ismeretlenségben lévő személy, a házasságról alkotott valódi elképzelés és ismeretek nélkül összeállásodik, hogy majd lesz valahogy. Nem készülnek föl erre az új kihívásra. Tehát az elhívás és elküldés kérdésével kapcsolatban Márk foglalkozik egyébként, ő be is foglalja ezt két igeversben, Márk 3:14-15-ben, és áttekintünk Márkhoz, megnézzük, hogy Márk mit is írt ebben a témában. Azt mondja, Márk 3:14-15, az alapozhattok. Azt olvasom, hogy 12-t választott ki arra, hogy vele legyenek. Márk 3:14. 12-t választott ki arra, hogy vele legyenek. És azután elküldje őket, hogy hirdessék az igét. És ő tőle kapott hatalommal kiűzzék az ördögöket. Tehát látnod kell, hogy Jézus nem azonnal küldi ki a tanítványait, és a küldésnek is, tehát a szolgálatra való kiküldésnek is megvannak a fokozatai. Majd ezzel kapcsolatban még vissza fogunk térni, és még lehet akkor vetíteni is fogok nektek valamit, de majd ez később lesz, még nagyon messze vagyunk. Amikor elékezünk oda, amikor a tanítványok megérnek oda, hogy olyan szintű kiküldetést kapjanak, amely már végül is az a fajta szolgálat lett, amelyet látunk, hogy betöltöttek az egyházban. Tehát látni kell, hogy Jézus először elhívja a tanítványait. És így vagyunk mi is. Vannak embereknek nagy elhívás van az életén, és nem érti, hogy miért nem csinálja már. Hát elhívott Isten, itt a tehetségen. Ide nekem az egész hegyet. Hát mondjuk ezt Káleb 80 évesen mondta, és egy-két dolgot meg kellett élnie előtte. Többek között 40 évi kitartás volt a pusztában, amikor megedződött. Tehát a felkészítés időszakát nem spórolhatja meg az, aki nem csak elhívott akar lenni, hanem elküldött is. Tehát eljön az idő, amikor Isten már küld bizonyos dolgokra, hogy megtedd. De megvan az ideje az elhívásnak, a felkészítésnek és az elküldésnek. És ugye ebben is vannak fokozatok, amíg az ember növekszik és fejlődik, de erre majd visszatérünk, azért már korábban beszéltem én ezekről, de meg fogjuk nézni azok kedvéért is, akik még nem hallották, vagy pedig hallották, hogy ismételjünk együtt. Jézus tanítványa viszont csak az lehet, aki engedi, hogy életének minden területére beleszólása legyen a Mesternek. Tehát itt ez a különbség, hogy volt itt egy találkozás Jézussal az embereknek, találkoztak Jézussal, ugye Bemerítő János mondja, íme az Isten báránya, őt kövessétek, és elmennek, hogy Jézussal beszélgessenek egy kicsit, és töltenek vele időt, mégsem lettek tanítványai. Tehát lehet Jézussal találkozni és szimpatizálni úgy, hogy nem vagy a tanítványa. Tanítvány Jézusnak az, aki az egész életét kész feladni, és Jézus kezébe tenni. Jelzem, nem azt jelenti ez a mondat, hogy most akkor abba hagyod az iskolát. Mert régen ezt jelentette, régen így gondolkodtak az egyházban, hogy kaptál egy elhívást, akkor hagyjod mindent, menj a teológiára. És akkor azt gondolták, hogy csak egyedül lehetőség arra, hogy főállású munkás legyen valaki, hogy lelkipásztor lesz. Hadd szabadítsalak fel, hogy főállású munkás nem az, aki lelkipásztor és mondjuk más foglalatossága nincs, hanem főállású munkás az, aki így gondolkodik, és ilyen odaszállás és elhívása van. Az a főállások Isten országában gondolkodik, és Isten országát keres és építi minden relációjában az életének, és így kezd élni az életét, és megértette, hogy Isten országának része a kapcsolatok, a munkám, a szolgálatom, a bizonyságtevésem, úgy egészen. Nagyon súlykolom ezt, higgyétek el, mert akkor erőt érzek benne. Tehát egy robbanás. Tehát ez egyháznak az evangéliumi szolgálata egy robbanás előtt van, amikor a hívők ezt megérték, és erre felszabadulnak, és Isten erőforrásai bemennek a hétköznapokba az életükben. És Isten áldás olyan módon tud megnyilvánulni rajtuk keresztül a mindennapokban, egy konfliktus helyzetben is. És hiszik, hogy Istennek van ereje és hatalma megtartani azokban a közegben, és ahol nem hívők vannak. Ahol ellenséges a közeg. Hova ment Jézus, ne felejtsétek el. Tehát hívás és küldés. Lehet nagy hívás az életeden, és nem érted, hogy miért kell még várnod. Azért, mert nem vagy még készen arra, hogy elkészítsen az Úr. És ha nem tudsz gondolkodni azon a módon, hogy elhívott engem Isten, hogy felkészítsen, és nem engeded meg, hogy Jézus formáljon, és beleszüljön az életed minden területére, mert azt mondod, hogy ebbe eddig lehet, eddig nem, akkor csak olyan ember vagy, mint a tanítványok voltak, hogy találkoztak ők Jézussal, aztán mindenki elment csinálta a dolgát. Ez nem tanítvány kereszténység. Tanítványság az, aki az egész életét kinyitja Jézus Krisztusnak. Azt mondja, Uram, te alkottál, te teremtettél, te értesz hozzám legjobban, formálj. És ugye érettebb keresztények ismerik ennek az imának a súlyát is, hogy mekkora veszély így imádkozni, de milyen áldás. Azt is olvassuk, aztán megyünk tovább, az ötödik ponton a galileai szolgálatba tekintünk bele, ennek az evangélium hirdetésének a kapcsán. Először is azt mondja a Biblia, hogy tanított a zsinagógáikban. Tehát elment azokra a helyekre, a zsidók összegyülekeztek, csak nagyon rövid információ. A babiloni fogság idején alakultak ki ezek az istentiszteleti, meg zsidó találkozási pontok, a zsinagógák, ugye a templomban nem lehetett benne istentiszteletet tartani, és egyes fejezések szerint, feltételezések szerint oda gyökerezik a babiloni fogságba maga a zsinagógai rendszer kialakulása. És jellemző a zsinagógákra az is, hogy a vendég igehirdető ment egy helyi zsinagógába, egy zsidó ember, akkor fölkérték, hogy olvasson föl és prédikáljon. Tehát gyakorlatilag el volt készítve a zsinagóga hálózat Izraelben, ahol Jézus, meg aztán később, tudjátok, Pál apostol is erőszeretettel használta, hogy bement a zsinagógákba, és mint zsidó ember fölkérték, hogy prédikáljál, és akkor aztán adta a lívet. És Jézus ugyanezt tette, hogy bement ezekbe a zsinagógákba, és prédikált, és hirdette az Isten országának evangéliumát. Nem a judaizmust, nem a baptizmust, nem a katolicizmust, nem a karizmatizmust, és sorolhatnám ezeket a szomorú és szégyenletes elszeparálódásokat, az elszakadás az Isten országától, ahogy az egyház elszakadt a maga gettósított világában Isten országától, és erejét vesztette és vált. A Isten ország ereje kiment belőle, mert ezt ugye zsinagógai rendszerben lehet mindent csinálni, aranyosan el lehet lenni, Isten ország ereje nélkül is. Tehát a rendszer az működik Isten országnak ereje is, a Isten országnak tapintható jelenléte nélkül is. Ugye Jézus Krisztus azt mondta, Isten országa tapintható közelségbe jött. Ő benne. Aztán azt is olvassuk itt a 4. rész 23-25-ös versekben a galileai szolgálata kapcsolatosan, hogy Jézus sok beteget, erőtlent, ilyen akut betegségben szenvedőket, heveny fertőzésben, lázas betegségben szenvedőket és erőtlenségben lévőket is meggyógyított. Tehát sok olyan beteget, ami hosszú évek óta betegség volt, vak volt, béna volt. Olyan betegség is volt, ami fertőzés volt rajta, és hirtelen heveny betegség volt. Démonizáltakat szabadított meg a démonikus befolyás alól. Vakok szemei nyíltak meg. Tehát demonstrálta az Isten országának tapintható jelenlétét. De nagyon fontos kijelentés van a Máté 9.5-ben, hogy ezt miért tette? Mit akart ezzel üzenni Jézus Krisztus? Mi volt a célja annak, hogy ő ilyen töménytelen mennyiségű csodát tett? Máté 9.5-6. Egyrészt, hogy ugye felszabadítsa a foglyokat, és ugye a szegénységről beszél a Biblia, beszél a foglyokról a Biblia, beszél a vakokról a Biblia, ugye az Ézsaiás 61.1-2-ben, amit mint programindító beszédet mondta Jézus a názáreti zsinagógában. Erről aztán nem beszéltem végül, de most visszacsatolnék, tehát ugye nem csak a szegényeknek van szüksége megtérésre, hanem a gazdagoknak is. Majd a megyi beszédben foglalkozunk a szegénység kérdésével. Tehát volt egy szegény özvegyasszony Illés idején, hogy használja ezt Jézus, majd magyarázza Názáreti zsinagógában a Ézsaiás proféta könyvének igéit. Azt mondja, volt egy Naamán, egy gazdag ember, meg volt egy szegény özvegyasszony Illés idejében. Naamán ugye Elizeus idejében, az özvegyasszony pedig Illés idejében, akitől kért egy, hogy készítse az utolsó lisztből a pogácsát. Naamán pedig nyomorult volt, egy szegény volt, a lepra betegség gyötörte, bár tele volt pénzzel. Tehát a szegénység kérdése nem anyagi kérdés, hanem lelki kérdés, lelki szegénység, szellemi szükség kérdése, szükségletek kérdése. És a vakság sem fizikai vakság, hanem annak van egy szellemi oldala, amikor az ember nem látja Istenország, nem érti Istenország dolgait. Na és itt ki van jelentve a Máté 9-ben, kicsit előreugrunk, de majd oda is el fogunk jutni, 9-6-7-ben, hogy mit is jelent ez? Ugyan mi könnyebb ezt mondani, megbocsátattak bűneid, hogy ezt mondani kelj fel és járj. Hogy pedig megtudjátok, hogy van hatalma az emberfiának megbocsátani a bűnöket a földön, kelj fel, így szólt ekkor a bénához, vedd az ágyadat és menj haza. És azt mondja, az pedig felkelt és hazament. Értitek? Tehát demonstrálta az Istenek erejét olyan területen, ami hihetetlen volt az emberek számára, hogy elhiggyék, hogy a bűn rabságából is van hatalma az emberfiának feloldani a rabságban lévő lelkeket. A bűn hatalma alatt, a bűn rabságban, és a bűn miatt a halál hatalma alatt, és így a sátán hatalma alatt lévő embereket. Tehát ez volt az egyik célja Jézus Krisztus szolgálatának. Aztán azt is olvassuk, hogy Szíriából is jöttek oda hozzá. Erről mondtam, Szíriából eddig mi jött? Az északi tartományba? A halál. A halál jött. És Szíriából elment a híre Jézus szolgálatának, és Szíriából is hoztak nyomorultakat, és bár Izraelt nyomorgatta Szíria, Izraelből számolt az áldás a pogányoknak is, a Szíria belieknek is. Aztán a 10 városból is követték őt, Jeruzsálemből is olvastuk, szintén a pogány vidékekről beszél itt a Biblia, görög kulturális közeg volt a 10 város, többek között Philadelphia, úgy emlékszem az Amman, most Jordánia fővárosa, jól emlékszem? János, nézek rád. Igen, úgy emlékszem. Én, tehát meg lehet ezeket találni, és ezek egy, a Decapolis volt egy 10 város, amely görög nyelvterület volt, és görög kulturális terület volt, főként görögök lakták, és zsidók is, de főleg ez a pogányság volt jellemző, és nem is sikerült kiterjeszteni zsidó szokásokat, törvényeket és hagyományokat erre a területre, pár ilyen próbálkozás volt, ahogy én ennek után olvastam. És erről a területről is kezdték követni Jézus Krisztus, is mentek hozzá, hogy hallgassák az evangéliumot. Tehát az a kinyilatkoztatása Ézsaiás profétának, hogy a tenger felé vívő út dicsőséges lesz. Ez azt jelenti, hogy a szolgálata Jézus Krisztusnak dicsőséges volt abban az értelemben, hogy a pogány népek közé is bejutott az Istennek a világossága. Hát így lehetünk ma mi is ezen a helyen, mint akik halálra szántak voltunk, de íme Krisztusban élünk. Szeretném, tudnánk most imádkozni a szegényekért, akik lehet, hogy fizikai szegénységben vannak, de sokkal inkább nyomorultak, lelki szegények, szükségben vannak az Isten kegyelmének megértésére, lehet, hogy lázadásban vannak még, nem tud, ilyen is lehet. Imádkoznánk a vakokért, hogy megnyissa Isten a szemüket, akik hazugságban élnek, hazugságban vannak. Higgyétek el, egy legmegdöbbentőbb, amikor a keresztények vakulnak meg. Amikor a hazugságba belemennek, és egyszerűen megvakulnak, és a hazugságot tekintik igazságnak. Ugye tudjuk, hogy a megtévesztés ereje folyik, és milyen kegyelem, hogy Istentől meg akar óvni és szabadítani is. Aztán imádkozunk a megszállottakért is, akik démonikus befolyás alatt vannak, hogy az Úr ereje törje meg rajtuk a gonosz hatalmát, és imádkozzunk a fizikai betegségben lévőkért is, hogy az Úr adjon gyógyulást nekik. Amen. Amen. Tegyük ezt, hogy felállunk, jó? És így imádkozzunk most. Tegyük most ezt úgy, hogy egyszerre félhangosan imádkozunk. Ez azt jelenti, hogy úgy csendben, de kimondjuk a szavakat, azért fontos kimondani a szavakat, mert ennek is szellemi hatása van. amikor kimondjuk az Isten igéjének igazság alapján azokat az igazságokat, amiket megértettünk, és hittel ezekről vallást teszünk, ezek alapján, amiket Isten igéjéből megértettünk, azokat elmondjuk az Úrnak, amiben érintettek vagyunk, vagy láttuk, hogy mások esetleg érintve vannak, járjunk közben értük. Jó? Egyszer félhangosan így imádkozunk, és a végén én fogok majd hangosan imádkozni, és bezárni ezt az ima szolgálatot.